Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
Gyere, Korsubert, gyere, meg lehet, kellene még egy nagy hajrá. Nagyon kell menni, de még mindig vezet Krisztus. De az utolsó métereken meg fogja nyerni Korsubert, és ebben a pillanatban olimpiai bajnok Korsubert.
Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá, hajrá!
Műsorajánlót hallottak. Az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
Hajrá, magyarok!
Hajrá!
A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
Sporthely. Érdekes történetek és emberek különleges helyszíneken. Ez a Sporthely minden hétvégén 12 órától a Nemzeti Sport Rádióban.
A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum, amely immár a Margit szigeten a Holdudvarban található. Május 1-től ráadásul Margit sziget, Sportsziget című kiállítás is látogatható a helyszínen. Mit jelent maga a Sportmúzeum, és miket láthatnak az ide látogatók? Arról beszélgetünk a következő 28 percben. Tartsanak velünk, én Berve Emese vagyok. Salama Judita a múzeum vezetője. Szerintem nagyon sokakban még a Sport és Olimpiai Múzeum, az ott van a Papp László Budapest Sportaréna mellett. Ezzel szemben már a Margit szigeten van. Hogy jött ez a csere? Nem tudom, lehet egyáltalán cserének nevezni ezt?
2024-ben jött annak a felismerésnek az ideje, hogy a múzeumnak aktuális lenne egy újragondolása, átgondolni, hogy mit is szeretnénk, hova tartunk, és hogy egyáltalán hogyan akarunk itt a 21. században múzeumként működni, mert azt gondoltuk, hogy most már a múzeum több annál, mint sem, hogy bejövünk és régi tárgyakat nézünk, hanem valamilyen formában párbeszédbe szeretnénk kerülni a jelennel is. És a múzeum külső szakértők bevonásával egy hosszú távú projektbe kezdett. Egyrészt készítettünk egy közép és hosszú távú stratégiát, és ennek mentén kezdtünk el dolgozni, és ennek volt az első állomás, hogy 2024-ben a Párizsi Olimpiai Játékok idejére egy időszaki kiállítást terveztünk ide a Holdudvarba. Sport Odüsszea volt a kiállításnak a címe, és olyan nagy sikere volt, hogy a két hónap alatt 26 ezeren fordultak meg egyrészt a magán a kiállításon is, illetve kiegészítő sportaktivitások, tevékenységek voltak a kertben, és hát imádták az emberek, élő sportközvetítés volt, és ez volt az a minta, vagy ez a siker az, ami gyakorlatilag a döntéshozókat is meggyőzte arról, hogy a sportmúzeumnak sokkal inkább egy ilyen frekventált helyszínen van a létjogosultsága, és hogy hosszú távon itt fog tudni a múzeum valóban egy olyan környezetben működni, ahol a sport nem egy ilyen rákényszerített és extra dolog, hanem hogy a mindennapok része, hiszen ugye a Margit sziget az a közösség és a versenysportnak is a bölcsője. És megszületett a döntés 2025-ben, évelején először csak mint titkárság és a kollégák költöztünk ide, aztán fokozatosan megkezdtük a beköltözést, elkezdtük ennek a mostani kiállításnak a tervezését, és 2025 nyarán volt egy időszaki fotókiállításunk is, ami a Margit sziget rekreációs életét mutatta be. Az ennél egy egyszerűbb kiállítás volt, mert ott nagyon gyorsan kellett csak egyszerűen egy ilyen beköltözésről szóló kiállítást létrehoznunk, és év végére lett kész a tervezési folyamat ennek a mostani mostani kiállításnak, amit most tavasszal tudtunk megnyitni.
De akkor itt van állandó kiállítás, és van olyan része, amely nem állandó, hanem csak ideiglenes, vagy bizonyos időpontig látogatható?
Ahol most vagyunk, ezt mi igazából ideiglenesnek szánjuk, tehát hogy az, hogy milyen időközönként fogjuk tudni magának a kiállításnak a tartalmát cserélni, ez sok tényezős, de mondjuk egy ilyen évente, két évente mindenképpen szeretnénk a tartalmat frissíteni, illetve ezen túl szeretnénk akár mozgókiállításokat is, vándorkiállításokat is létrehozni, illetve maga a Margit-sziget is egyébként több helyszínen is ad lehetőséget további kiállításokra. Ez most a jövő zenéje, hogy majd mire, hogyan lesz lehetőségünk.
Fekete Izabella a múzeum vezető kurátora, és mielőtt elindulunk azért, azt tisztázzuk, hogy mit is jelent az, hogy kurátor, mert nagyon sokan ismerik magát a szót, de hogy mit csinál egy kurátor, azt lehet, hogy kevesebben.
Kurátornak az a feladata, hogy a múzeum gyűjteménye alapján és a múzeológusok kutatási anyagai alapján összeállítsa egy kiállításnak a tartalmi ívét, kitalálja azt, hogy milyen narratíva mentén fogják a látogatók megismerni azt a tartalmat, amit a kiállítás bemutat. Utána ezt a tartalmat úgy rendezze szekciókba, vagy különböző tartalmi egységekbe, hogy a lehető legjobban elmondja azt a történetet, amit ez a narratíva kínál.
Egy sportmúzeum kurátora, feltételezem, hogy nagyon közel áll a sporthoz.
Közel állhatna akár, de hogy én egyébként másik típusú múzeumoknak és másik típusú kiállításoknak is dolgozom kurátoraként, tehát nem kifejezetten a sport témájú kiállítások kurátoraként gondolok magamra. Ez egy nagyon különleges helyzet volt abban a tekintetben is, hogy ez már a második sport, vagy harmadik sporttörténeti kiállítás úgy egyébként, amiben dolgozom. A sportmúzeum tekintetében ez a második. Korábban volt egy olimpia történeti, illetve a Párizsi olimpia évében egy olimpia tematikájú kiállítás ugyanebben az épületben, és így ez már a második, viszont alapvetően én művészettörténész vagyok, és ezért a sport tematikájú kiállítások az egy új vonal ennek a munkának.
Akkor ezt a projektet meg lehet közelíteni művészettörténeti szempontból, vagy inkább történeti szempontból?
Ezt a projektet leginkább történeti szempontból, sporttörténeti szempontból érdemes megközelíteni, ugyanis az volt az elképzelésünk, hogy azzal, hogy az intézmény a Margit-szigetre érkezett, és itt egy kiállítótérrel tulajdonképpen állandó jelenléttel mutatkozhat be a látogatók számára, azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehet megmutatni a gyűjteményt, és ugyanazon a kiállításon belül a Margit-szigetnek a sporttörténeti relevanciáját is kidomborítani. És ennek a kiállításnak pont ez a célja, hogy az emberek alapvetően a Margit-szigetre, mint a közösségi sportolás egyik legfontosabb budapesti helyszínére gondolnak, de hogy a legtöbb sportág, ami most élvezhető a Margit-szigeten, az egyúttal az adott sportágnak a kezdeteit is jelentette, és ez az a helyszín, amihez nagyon sok sportág, hát így bölcsőjeként lehet viszonyulnunk, és ezt szerettük volna megmutatni a kiállításon, és a kiállításnak a narratívája is tulajdonképpen erre a két pillére épül, a gyűjtemény bemutatására és a Margit-szigeti sportrelevanciák bemutatására.
Akkor, hogyha elindulunk, mert most egy kiállító térben vagyunk, ugye vagyunk egy shopban, hogyha valaki szeretné ezt a kiállítást nem csak az emlékeiben megőrizni, hanem tárgyasítani is egy kicsit, akkor itt a shopban ezt megteheti. De hogyha tovább lépünk, akkor látjuk egyrészt a padlóra felrajzolva magát a Margit-szigetet, és hogy induljunk el? Van-e kifejezett irány? Merre, mit, milyen sorrendben nézzünk meg?
A kiállítás fogadóterem már tulajdonképpen felveti azt a párhuzamot, amire a kiállítás tartalma is épül. Egyrészt a gyűjteménynek a bemutatása, ami tulajdonképpen egy háttérlayerként jelenik meg a kiállítótérben, és a Margit-sziget különböző sport helyszíneinek a felsorolása, ami kiemelt vitrinekben mutatja be azokat a tárgyakat, amelyeknek kifejezetten a Margit-szigeti sportélethez van közük. Szerettük volna a látogatók számára azokat a viszonyítási pontokat is megmutatni, amik a Margit-sziget és Budapest vonatkozásában jellemzőek, illetve azt is, hogy mi mindent jelent a látogatóknak ma a Margit-sziget, ezért egy animációval kezdődik a kiállítás, ami tulajdonképpen kontextualizálja a szigetnek a helyét a városban. Azokkal a részletekkel együtt, hogy mondjuk kik azok a költők, akiknek különösen fontos volt a Margit-sziget, nem feltétlenül sporttörténeti vonatkozásban, hanem egyáltalán. Mik azok a történelmi vonatkozások, amelyek fontosak a Margit-sziget szempontjából?
Van, aki fut, mert időre edz. Más meg csak sétál, mert van ideje. Egy padon sakkoznak, odébb tollasoznak, piknikeznek, és ott a londoni platán is a sziget legmagasabb fája. Itt nincs kulcs, nincs házirend, csak ritmus van. Légzés. Múlt és jelen, mint két jó ismerős, ülnek egy padon és nézik, ahogyan a Duna vizén majd ezer év története hullámzik.
És miután ez a típusú kontextualizálás megtörténik, utána engedjük át a látogatót kifejezetten a sporttörténeti részbe, ami a kiállításnak a második nagyobb tere, és itt tulajdonképpen a Margit-szigeti futókör mentén lehet egyrészt körbe menni, másrészt a látogatóra van bízva az a sorrend, ahogyan a különböző helyszíneket megnézi, ugyanis olyasmi ez a kiállítás, mint hogyha a látogató vagy a sport iránt érdeklődő végig menne a Margit-szigeten, és megnézni azokat a helyszíneket, amelyeknek különböző sporttörténeti háttere van. Egyébként a vitrinek tartalmának kialakításakor az volt a szempontunk, hogy olyan tárgyakat válogassunk a sportmúzeum gyűjteményéből, illetve másik múzeumok gyűjteményéből kölcsönzésként, amelyek a legjobban leírják azt a hétköznapi hangulatot, ami ezeken a sporthelyszíneken jellemző lehetett.
Nyilván egy 28 perces műsor nem elég ahhoz, hogy itt mindent bemutassunk, úgyhogy akit érdekel, az jön el ide a Margit-szigeti sportmúzeumba, de azért nem tudom, hogy vannak-e olyan kiemelt pontok, amiről mindenképpen érdemes beszélni.
Onnan indítanék, hogy a Margit-szigeten nagyjából 10 olyan helyszín van, aminek kiemelt sporttörténeti jelentősége van. Ilyen mondjuk a Hajós Alfréd sportuszoda, amiről mindenki tudja, hogy a Margit szigeten van, és a jelenben is nagyon sok sportéletbeli történés zajlik ezen a helyen, de mondjuk vannak olyan helyszínek is, amelyek már nem léteznek a valóságban, mondjuk például a Dózsa stadion, és próbáltuk egy olyan bemutatásmódját választani a kiállításnak, ahol azzal is találkozhat a látogató, ami most is látható, és azzal is találkozhat a látogató, ami esetleg már a fizikai valóságban nem létezik, csak a történeti leírásokban és az emlékekben. És ezekhez kapcsolódóan mindenhol tárgyi emlékekkel szeretnénk ezeket a helyszíneket bemutatni. Például kiállításra került Hajós Alfréd két eredeti sajátkezű ábrázolása a Hajós Alfréd sportuszoda terveiről, illetve mondjuk például a... Menjünk egy kicsit közelebb, és akkor tudni fogom. Mondjuk a Dózsa stadion esetében olyan műsorfüzetek, amelyek különböző bajnokságok bemutatására, vagy különböző események népszerűsítésére vonatkoztak. Ami még nagyon érdekes, az az, hogy nem csak történeti jellegű tárgyakat, hanem képzőművészeti alkotásokat is bemutatunk. Például Szepes Bélának a karikaturista munkásságának a sport kiemelkedő tehetségeit bemutató alkotásait, és olyan tárgyaink is vannak, amelyek a hétköznapi életre vonatkoznak, mint például fürdőruhák a különböző korszakokból, vagy olyan, hát a látogatók számára ismerős tárgyak, amelyek akár otthon is minden rendes magyar háztartásban felelhetőek, és szerettük volna ezeknek a jelentőségét is a múzeumi gyűjteményi rangra emelni, mert hogy ezek a tárgyak azok, amik meghatároznak egy-egy korszakot, és mindenki számára ismerősek lehetnek.
Hogyha ide belülre jövünk, akkor rengeteg meszt és melegítőt látunk fellógatva. A divatból kiindulva vannak itt azért elég régiek, és ahogy így körülnéztem, a legkorábbi, amit az én szemem kiszúrt, az egy 1920-ból származó csiptetős szemüveg volt, de mi a legkorábbi emléke, ami itt fellelhető?
A legkorábbi tárgyak a Margit híthoz kapcsolódó tárgyaink, ezek kölcsöntárgyak egyébként a kiállításba, partnermúzeumoktól kértük őket el arra az időszakra, amíg a kiállítás nyitva tart. Itt a Margit hídon használatos hídbácák, talán a legkorábbiak az 1870-es évekből, de nagyon érdekes, hogy például a Margit-sziget összekötő hídjának átadási ünnepségére szóló meghívókat is látni lehet, amelyek jelzik azt, hogy a Margit-sziget nyitva áll a közönség számára, és nem csak egy belépőhöz kötött élmény tud lenni, hanem egy szabad használatnak a jelzései ezek a tárgyak.
A kurátor számára biztos nem lehet kiemelni egy kedvenc tárgyat, vagy egy kedvenc emléket, de van azért olyan, amire úgy felkapta a fejet, hogy hú, hát ez azért igen értékes, akár eszmeilag, akár anyagilag.
Az anyagi érték azt gondolom, hogy egy múzeumban egy adottság, de hogy nem feltétlenül ez az, amihez az ember legelső körben, vagy a leginkább viszonyulni tud. Kettő ilyen tárgy van. Az egyik kedvencem. Ez a múzeumi belső, ez a látványterv, ami egyrészt azért különleges, mert hogy Hajós Alfréd saját kezű ábrázolása arról, hogy hogyan képzelte ő el a fényviszonyokat, a hangulatot a sportoszodában. A másik az egy kicsit hétköznapi jellegű, vannak ezek a focista figurák.
Ezek porcelánszobrok, ha jól látom.
Szobrok, igen, és az a különleges bennük, hogy ami középen látható, az a teljesen fehér, az volt így a prototípus, vagy az alap elérhető verzió, és akkor mindenki annak függvényében, hogy melyik klubnak, melyik foci csapatnak drukkolt, annak függvényében kiszínezhette magának, és így mindenki a saját kedvencére alakíthatta ezt az általános szobrot, és azt gondolom, hogy a szurkoló élmény testre szabhatóságának, amennyire én ismerem, ez az egyik első, hát ilyen nagyon demokratizált változata.
Átfordulok közben Nagy Gergelyhez, aki muzeológus, és a laikus hallgatók számára azért fektessük le az alapokat, hogy mit csinál egy muzeológus, és miben más az ő munkája, mint mondjuk a kurátor munkája.
A muzeológus munkája alapvetően, még ugye a kurátor összeállítja tényleg a szakmai koncepciót, és amit hallhattunk az apróbb részletekre is figyel, a múzeológus alapvetően egy gyűjteménnyel foglalkozik. Egy-egy múzeum esetében ezért van több múzeológus is, mert ugye a gyűjtemények, vagy akár a sport gyűjtőköre is szerte ágazó lehet. Jó magam a numizmatikai rész, ami ugye az érmek, jelvények, plaketteket jelzi, a gyűjtemény gondozása feladata, a gyűjtemény gyarapítás, illetve hát ugye ilyen kiállítások esetében ugye a koncepcióhoz, ugye a gyűjteményben az adott emlékek, tárgyak felkeresése, ami passzolhat a kiállítások vagy a tárlatok elképzeléseibe.
Akkor kezdjük az érmékkel. Milyen érméket érdemes kiemelni itt a gyűjteménnyel, illetve a Margit-szigettel kapcsolatban?
A Margit-szigettel és a gyűjteménnyel kapcsolatban kiállításnak ez az érdekes kettősége van. Elhangzott, hogy a Margit-sziget sporttörténetét járjuk be, és ugye ez azért nem egy teljesen kronológikus felépítés, de azért a kronológia nagyon jól összefügg itt a földrajzzal, hiszen említésbe került, hogy így amikor jövünk is a Magyar Atletikai Klubbal, vagy a Margit Híddal, kezdjük kronológikusan, minthogyha ezek tudták volna, és ők kezdtek a sziget csücskére települni, és jutunk végig. Az érem, mint olyan, nyilván ugye a sportolóknak ugye az egyik sokszor legbecsesebb emlékük, illetve a sporthoz legjobban az érmek köthetők, ettől függetlenül nyilván ugye akár egy pénz is éremnek számít, vagy ugye de a sportban ez kiemelt szerepet mutat, és itt ha csak a Margit-sziget sporttörténetét nézzük, természetesen érmekben is évszázadokat tudunk felülelni, ami a múzeumnak a gyűjtő körében tartozik. Ugyanis a Margit-szigeten a sport mellett nagyon is jelentős volt még a közösségi sport, ahogy szoktuk hívni, vagy a közösségi élet, amikor az emberek kikapcsolódni jöttek, de ez azért természetesen a mozgással volt összefüggésben. Manapság ugye a futás és az úszás, ami nagyon összefügg a Margit-szigettel, ez régen is így volt. Ugyanis a 19. század végén már voltak, még a hajós uszoda megvalósulása előtt úgynevezett mozgó uszodák, amiket ugye a Dunához állítottak le, és oda már ugye fürdőközönség már a 19. század végén több mint 100 évvel ezelőtt járt, és innen is hoztuk az egyik első emléket a Margit-sziget közösségi sport életéről, ugyanis az úszó közönség, ez a Margit uszodának az úszó közönsége, amit ugye a hídnak, a Budai híd főjénél volt akkoriban található, tartott egy házi versenyt, és ugye ehhez készítettek ezüstből is egy érmet, és ezt osztották egymás között, ez 1893-ból van, de ugye a szigetet mennyire végig kíséri az úszás, nyilván ugye a Margit-sziget történetéhez kapcsolódóan több sportrendezvényről és több kortból láthat a látogató érmeket, és hogy történelmi kontextusban helyezzük az egyik legújabb emlék ebben az esetben, a 2022-es úszó és vízilabda világbajnokságról, amit már ugye Budapesten tartottak a hajósúszodában a vízilabda mérkőzések, igazából a vízilabda tornát ott tartották, és onnan ugye egy aranyérmet, amit ugye a sportolók ezen az úszó világbajnokságon kaptak itt a Margit-szigeten. Ha azt nézzük, ez 2022-ből származik az érem, tehát közel, azért nincs meg 150 év, de több mint 100 év eltelt, és ugye ebből is látszik, hogy ugye a Margit-szigetben ugye milyen szerteágazó, mind közösségi, mind világsport események zajlanak itt, nem csak a múltban, hanem akár a napjainkban is.
Ugye Szepes Béláról volt már szó, csak éppen itt az aranyérem fölött egy rajzot láthatunk, a vízilabdázó Karinthy Ferencről, ez az 1940-es évekből származik, és hogyha már rajz, akkor itt a plakátokról is beszéljünk egy picit, mert ahogy belépünk ide, és megkezdjük a tárlat megtekintését, még itt a shop mellett rengeteg régi ránézéssel, nyilván utánnyomott plakátokat láthatunk, de azért nagyon érdekes végignézni, hogy milyen korból származnak, és a rajzokról is beszéljünk majd egy picit.
Igen, felvetődött az, hogy ha egy sporttörténeti tárlatot csinálunk, azban mennyire lehet belevinni a művészetet, vagy a kultúrát, mert kevésbé ez jut első körben, mert ugye az érmek, kupák természetesen az eszünkbe, de itt ugye már elhangzott, hogy ugye a sport az a költészetet, írókat, nem csak maga a Margit-sziget, de ugye mind meghihlette, így a művészeket is, a képzőművészeteket is, a sport is nagyon gazdag képzőművészeti, így a múzeumunk is egy gazdag képzőművészeti gyűjteménnyel rendelkezik, ami sporttematikájú, így mind a Margit-sziget, mind más sporttematikájúak vannak, és hát hol tud a művészet ilyen tekintetben megjelenni, akár ugye a plakátokon, ami ugye adott sporteseményeket, vagy adott eseményeket hirdet. Itt az egyik, ami ugye a falnál fogad minket, a Nemzeti Sportuszodának az egyik eseményén egy plakát, ami aztán ugye a sportuszodát hirdeti, de akár ugye arra gondolunk a világeseményeknek is, vagy ugye egy-egy bajnokságoknak is. Az itt most időszakosan megemlíthető ezüstlabda mellett, ugye az ezüstlabda mérkőzéseket, amiket itt tartottak a Margit-szigeten, hiszen az atletikai klub rendezte, csak aztán a Ferencváros nyert akkor is sokat, és magát a trófeát azt ők nyerték el, viszont ugye a plakátok is ezeknek a lenyomatai, az ezüstlabda plakátok, ahol az épp adott klubok mérkőzéseit mutatják, ahogy például a kiállításban több tárgyon, így az első körben itt a falon, a plakáton is megjelenik, amit 1958-ban itt tartottak egy úszó műugró vízilabda Európa bajnokságot, ha már világbajnokságokról volt szó, és ez az 58-as annyira megihlette a művészeket, hogy a plakátokon kívül jelvényen, de érmen is rajta vannak, hogy ugye ezek a művészeti koncepciók, ahol nyilván egy úszót, egy műugrót és egy vízilabdázó táblázol, de mégis picit művészesebben rajzolva, tehát a képzőművészet is hozzá kapcsolódik a sporthoz, ahogy ugye nem csak Hajós Alfréd rajza ide, ha már haza kell beszélnem, ugye az éremművészet is egy kimondottan, éremművészek foglalkoztak folyamatosan azzal, hogy ugye az érmeket különlegessé, egyedivé tegyék, és van itt is nálunk olyan érem, ami egyszerre jelenik meg a Hajós Uszodának a képe, és ugye aki a Hajós Uszodát annak idején, Klebersberg Kuno közbelépésével, hogy ugye Hajós Alfréd a terveket tervezte, de ugye ennek a megvalósítása is ne csak papíron létezhessen, hanem ugye ez az épületkomplexum megvalósulhat, hogy annak a mecénását is mutatja.
Csak egy mondat visszatérve a Nemzeti Sportuszoda megnyitására készült plakáthoz, hogy rajta van felkiáltó jellel, hogy rádió. Számunkra nagyon fontos. Az mikori egyébként ez a plakát?
A plakát 1930-as, ugyanis ugye addigra készült el az uszoda, 30-31 körül volt a megnyitója, és azért van rajta kiemelten a rádió, hiszen akkoriban volt a rádiózás, gyakorlatilag egy forradalmi technológia akkor jött be, és ez nagy számnak számított, ahogy manapság egyértelműnek tekintjük, hogyha van egy olimpiai megnyitó ünnepség, akár egy sportlétesítmény megnyitó ünnepség, akkor a tévét nézzük, akkoriban ezt az emberek csak helyszínen tudták nézni, és itt volt már az először az, hogy ugye az otthonaikba is a rádió ezt el tudta vinni, ennek az eseménynek a dolgát, és ezért tekintették fontosnak egy plakáton is kiemelni, hogy ezt a rádióban is fogják közvetíteni ezt a műsort, az, aki ugye nem tud személyesen ott lenni, hanem de országosan viszont ugye maga az esemény elérhetővé vált, elérhető közelségben.
Akkor egy picit más szempontból is beszélgetünk. Nagy Anikó múzeumpedagógus állít mellettem. Egyrészt gondolom, hogy a múzeumpedagógia a nevelés a gyerekek szempontjából nagyon fontos, és akkor itt lehet egyrészt a múzeum szempontjából, másrészt pedig a sport szempontjából ezt megközelíteni?
Abszolút, és azt is gondolom, hogy kell is. És ezek mellett, vagy ezekhez kapcsolódóan, még a különböző alkotó foglalkozások, vagy az iskolákkal a múzeumpedagógiai foglalkozásokba, míg a fenntarthatóság szemléletét, az esélyegyenlőségi, a társadalmi felelősségvállalási szempontokat, az érzékenyítés témáját is nagyszerűen be lehet vinni a sporthoz kapcsolódóan.
Hogy zajlik egy ilyen, vagy hogy kezdődik egy ilyen? Ide jön egy csoport, akkor mi történik?
Mi alapvetően ugye előzetesen egyeztetünk. Egyrészt azért, hogy tudjuk, hogy hány fő érkezik, és hogy van-e valamilyen speciális nevelési igényük, tehát hogy tudjuk, hogyha valaki nem annyira jól tud közösségben együtt dolgozni, neki inkább egy személyes feladattal készüljünk, vagy ha valakit nagyon zavarnak a fények, hangok, akkor arra is oda tudjunk figyelni, hogyha inkább mozgásosabbak, akkor pedig egy keresgélősebb, vagy ugye tényleg aktívabb foglalkozást építsünk fel, vagy feladatok sorozatát, vagy hogyha nagyon szeretnek alkotni, akkor egy picit úgy alakítjuk a foglalkozást, hogy picit hosszabban is kifejezhessék a kézügyességüket, vagy el tudjanak merülni az alkotó foglalkozásukba. Szóval iszonyatosan fontos, hogy minél teljesebb képet kapjunk a gyerekekről, mert mi is így tudunk felkészülni. És alapvetően úgy szoktam én felépíteni a foglalkozásokat. Ugye itt van nekünk egy kiállításunk, ez bár nem olyan hatalmas tér, mint a nagy képzőművészeti múzeum, de hogy elképesztő mennyiségű tárgy van, és elképesztő mennyiségű történet, és elképesztő mennyiségű információ is, amit valahogy segítenünk kell ugye befogadni. De hát nem tudunk egyszerre mindent, és ugye az iskolásoknak egy picit szabályozott az élete, van, hogy csak nettó 45 percet tudnak velünk tölteni, de szerencsés esetben 60 meg 90 percet is együtt tudunk tölteni. Ez is nagyon fontos, ugye, hogy kiderítsük, hogy nettó mennyi idejük van itt a múzeumban eltölteni. Ilyenkor szoktunk egyezkedni is, hogy egyrészt hol járnak a tananyagban, van-e valamilyen sporttörténeti vagy kultúrtörténeti kapcsolódásuk, amit ugye tudunk a helyszínhez, akár a témekhez és a témák által hozott korokhoz kapcsolni, mert akkor az nyilván nagyon segíti, hogyha a tanulmányaikhoz tudunk kapcsolni. Itt ugye mi nagyon klasszul behoztuk az irodalmat is a kiállításba is, én amúgy is a foglalkozásra is beleszövöm, tehát én próbálom minél komplexebben, holisztikusabban összeállítani ezeket a 45-90 perceket. Szóval minden előzetes egyeztetés nyomán kiválasztunk egy szűk területet, akár pont csak egy helyszínt, akár valamilyen téma vonalat a kiállításból, és akkor erre fűzünk valamilyen egyszemélyes, páros, kis csoportos kis feladatokat. Lehetnek ezek keresgélősök, lehetnek ezek valamilyen kis versfar, rímfaragó, vagy ugye különböző technikákat és műfajokat is szoktunk behozni, hogy minél viccesebb legyen, és ilyen lazán tudják kezelni az egészet, miközben információkat dolgoznak fel, pici ismertetőket, vagy életrajzi és helyszíni adatokat, a sziget történetében a fontos évszámokat, tehát hogy azokat a száraz adatokat és történeteket, információs leírásokat próbáljuk velük egy ilyen átiratban, meg más művészeti ággal megközelíteni, és picit jobban magukévá tenni, és mert hogy ezzel nagyon fontos dolgoznunk, hogy a szövegértés, az értő szövegértéssel, ez is egy picit ilyen jó, hogyha tudunk erre kapcsolódni, meg ebben is segíteni az ő fejlődésüket. Úgyhogy van mindig valamilyen kicsi szöveges feldolgozás, de azt mindig ilyen játékos, vicces formában. És akkor ezt építjük utána, akár ugye, amit mondok, hogy ki milyen típusú személyiség a csoportban. Egyéni feladatmegoldás párban, vagy kis csoportban, 3-4-ben, 6-an akár. És ezt mindig úgy szoktuk, én közben figyelek, hogy mindenki hozzá tudja tenni magát ahhoz a feladathoz. Tehát ne az legyen, hogy ketten dolgoznak, jól elötletelnek, és a másik 3-4 megnézi, hanem hogy mindenkinek legyen aktív szerepe abban az egy produktumban, amit utána bemutatnak a többi csapatnak, vagy hát az osztály előtt. Emellett ugye fogadjuk a családokat, igyekszünk minden hétvégén, de vannak ilyen komplexebb családi programjaink, amikor tárlatvezetéssel, akár szigetsétával is kapcsolódunk, és mindig van valamilyen alkotó foglalkozás, hogy igyekszünk tényleg a fenntarthatóság szemléletét is belecsípni, de hogy az itteni tartalmakhoz, tártípusokhoz és történetekhez mai alapanyagokkal és technikákkal is dolgozni.
Hullámzott a Duna, telt az idő, és közben a test is mozdult. Kazinczy Ferenc még külön engedélyt kért, hogy úszhasson a Dunában, saját felelősségére, így állt a papíron, akkor ugyanis Mária Terézia még tiltotta ezt. Egy századdal később már ez volt a magyar szabadtéri sportélet legkedveltebb helyszíne. Egy bizonyos Esterházy Miksa hozta haza Párizsból és Londonból a szenvedélyt, ő alapította meg 1875-ben a Magyar Atlétikai Klubot. Innentől nem volt megállás.
A Sporthely mai házigazdája a Magyar Olimpiai és Sportmúzeum volt a Margit szigeten, a Holdudvarban. Tartsanak velünk legközelebb is, Bera emesét hallották.
Ez volt a Sporthely a Nemzeti Sportrádióban.
Termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. Labdarúgás. Magyarország történetének egyik legnagyobb sporteseményén Budapest a futballvilág központjává válik. Európa két legjobb csapata találkozik a Puskás arénában. A város lüktető hangulata, a szurkolói zónák fergeteges programjai és a világsztárok közelsége felejthetetlen élményt ígér minden látogatónak. A május 30-ai Paris Saint-Germain Arsenal találkozóval és a korábbi bajnokok ligája döntőkkel is kiemelten foglalkozik a Nemzeti Sportrádió.
Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Dunanapok. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5